Kedves barátaim! Jó reggelt kívánok! Ma a Bava Káma traktátus 67-es lapját fogjuk tanulmányozni, és ma reggel is, mielőtt belekezdenénk a tanulásba, szeretnénk megemlíteni az Izraelben folyó harcokat, katonáinkat, akikért nap mint nap imádkozunk, a túszokat, akiknek a szabadulásáért imádkozunk, sebesülteket, akiknek a felgyógyulásáért, és a mai tanulást is ezeknek a nemes céloknak szentelnénk. Jó reggelt kívánok mindenkit, sok szeretettel köszöntök, jó reggelt Judit, és mindenki más, aki most csatlakozik hozzánk. Kedves barátaim, tegnap a következő témákat érintettük. Szó volt arról, hogyha eredendően a téma onnan indult, hogyha ha valaki elveszített egy tárgyat, és Gábor megtalálja, akkor azt nem szóval illik visszaadni. De hogyha az a tárgy, az az elvesztést követően, srácok, lehaim, kérem, hogy koncentráljatok ide. Szóval, ha az a tárgy az elvesztést... Hogy? Nem vette észre szerintem. Mindegy. Tehát a tárgyat az elvesztés után, még miért megtalálta volna a Gábor, annak a valaha való megtalálásáról lemondott az, aki elvesztette, reményt vesztett, ezt hívjuk jusnak. Akkor onnantól fogva az a dolog már hefker, gazdátlan, és ha Gábor megtalálja, akkor az az övévé válik, és nem kötelező, hogy visszaadja. Tehát például beleesett a Kálmán pénztárcája a Dunába, az, hogy azt a Kálmán valaha visszakapja arról, hogy szerintem abban a pillanatban lemond, pláne most, hogy tetőzik a Duna. A Gábor 5 nap múlva megtalálja, akkor nem kötelező visszaadni, mert ius volt, reményvesztés. A kérdés az volt, hogy van hasonló dolog a ellopott és az elrabolt tárgyak esetén is. Természetesen nem abban az értelemben, hogy nem kéne visszaadni, vagy nem kéne kártéríteni, de abban az értelemben igen, hogy míg egy normál esetben, amikor valaki ellop valamit, vagy elrabol valamit, akkor ha az a valami még megvan, akkor magát a tárgyat kell, hogy visszaadja, az ellopott vagy elrabolt tárgyat. Ha közben a tulajdonos, ha közben valami változást csinált például a tárgyban, akkor már nem a tárgyat magát adja vissza, hanem annak az eredeti értékét. Legegyszerűbb példa, elloptál 1 kiló lisztet, és abból kenyeret csináltál, akkor nem a kenyeret adod vissza a tulajdonosnak, hanem a lisztnek az értékét. Az elvesztett. Ezt hívjuk úgy, hogy sinui maisze. Cselekvés általi változtatás, ami a tulajdonjogát megváltoztatja az ellopott vagy elrapolt tárgynak. Kérdés az volt, hogy mi a helyzet a jiussal. A jius ugyanígy megváltoztatja-e a tulajdonjogi viszonyokat. Tehát, hogyha valakitől elraboltak valamit, és ő lemondott arról, hogy ő reményt vesztett, hogy valaha vissza fogja kapni, akkor az a dolog a rablóé vagy a tolvajé válik-e, már abban az értelme, hogy a visszaszolgáltatja, azért akár mert megtért, vagy azért akár mert lefülelték, akkor magát a dolgot kell, hogy visszaadja, vagy annak az értékét. És erről volt a vita. Rába azt mondta Jiuskaine, Rába azt mondta, hogy a reményvesztés az ugyanolyan, mint egy sinui maisze, mint egy cselekvés általi változtatás, aminek a révén van tulajdonjogváltozás. Tehát, hogyha elraboltak valakit valakitől, és ő reményt vesztett, hogy ezt valaha viszont látja, akkor az már a tolvajé, és innentől fogva a tolvaj a pénzértékét kell, hogy visszaadja az ellopott tárgynak, és nem magát a tárgyat. Ezt mondja Rába. És Rábának csak annyi a kérdése, hogy ez a szabály, ez egy tórai vagy egy rabinikus szabálya vajon. Rav Jöjszöv pedig azt mondja, hogy Jius Einökajne, a reményvesztés a lopás és a rablás esetében nem változtatja meg a tulajdonjogi viszonyokat. Hát akkor is, hogyha valakitől elloptak valamit, és ő reményt vesztett, hogy ezt valaha vissza fogja látni, ugyanúgy a tárgyat kell visszaadja ettől függetlenül. Ez volt a vita. És a Jöjszef véleményével szemben több mindent is felhoztunk, és a legutolsó felhozás, vagy a legutolsó cáfolati kísérlet az volt, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeknél úgy tűnik, hogy a misnai irodalom mégis azt mondja, hogy a reményvesztés az tulajdonviszony változást eredményez. És erre a Rav Jozsef azt mondta, és ilyen volt például a plafonba beépített gerenda. Nem, bocsánat. Még a plafonba beépített gerenda előtt. Tehát még egyszer, Rav Jozsefnak a véleményével szemben több mindent is felvetettek, és az egyik, az utolsó felvetés az volt, hogy látjuk azt, hogy vannak olyan esetek, ahol önmagában a jius kaine, ahol önmagában a reményvesztés az tulajdonjogváltozást eredményez. És erre a következő mondása volt Rav Jozsefnek. A reményvesztés önmagában nem eredményez tulajdonjogváltozást, de a reményvesztés, ami együtt jár a névváltozással, az igen. Mit jelent az, hogy névváltozással? Például, hogy valamit eddig bőrnek hívtak, most meg asztalterítőnek hívják. Akkor is, ha nem csináltál semmit vele, akkor... Bocsánat, rosszul mondtam. Nem mondtam rosszul. Ez volt a vége, mert több változat is volt. Ez volt a vége. Tehát mondjuk, hogyha volt egy darab bőr, és azt a darab bőrt most átnevezték asztalterítőnek, és asztalterítőnek kezdik használni, akkor az egyszerre volt jius, már ha volt jius, a lemondott róla az eredeti tulajdonos és névváltozás, a jius és a névváltozás, a reményvesztés és a névváltozás együtt az eredményez tulajdonjogváltozás. Oké. Okay. Ennek kapcsán az is fölmerült, hogy a névváltozás oké. Okay. Oké. Okay. Gestimmt? Akkor még egyszer összefoglalva rám. Jöjszef végső válasza az volt, hogy a névváltozás és a reményvesztés együtt az eredményez tulajdonjogváltozást. Eddig jók vagyunk? Oké. Okay. Erre az utolsó kérdésünk tegnap az volt, amivel befejeztük, hogy oké, de itt van a plafonba beépített gerenda esete. A plafonba beépített gerenda esetében a Talmud azt mondta, hogy nem kell a gerendát magát visszaadni. Tehát valaki ellopott egy gerendát, és beépítette a plafonba. És a Talmud azt mondta, hogy nem kell a Misna azt mondta, hogy nem kell a gerendát magát visszaadni, elég az értékét visszaadni. Miért? Hogy megkönnyítsük a megtérő útját. Ha valaki meg akar térni abból, hogy ő ellopott egy gerendát, könnyebben fog megtérni azt mondjuk, hogy figyelj, elég a pénzt visszaadod, mint hogy kivedd a gerendát a plafonból. De érdekes, hogy a Talmud azt mondja, hogy azért az értékét kell visszaadni, mert hogy megkönnyítsük a megtérő dolgát. Nem azt mondja, amit te mondtál, Rav Jozsef, hogy azért, mert itt volt egyszerre lemondás és névváltozás, pedig itt is van egy névváltozás, ott van a gerenda, amit korábban gerendának hívtak, most meg úgy hívjuk, hogy plafon. Erre értjük a kérdést? Erre mi volt a válasz? Az első válasz az volt, hogy igen, de valójában ezeket a gerendákat sokszor már eredendően plafonnak nevezik. Tehát nem volt névváltozás. Amikor már elloptad, már akkor az volt a neve, hogy plafon. Mert ez a beceneve ennek a típusú gerendának, amit a plafonba építenek. És volt egy másik magyarázat, amit most fogunk mondani. Zéra Amár. 67-es lap teteje. Zéra Amár, sinúja, hajzele, briasszai, be sinúja, semlói, háve sinúj. Azt mondja, ez nem, szerintem meg azért nem tartozik ebbe a kategóriába, mert az a változás, ami együtt jár egy névváltozással, de ami nem örök, mert visszaváltozhat, az nem számít ebbe a kategóriába. Ugye milyen változás volt itt? Gerenda, amit most plafonnak hívunk. Hogyha elbontják ezt a házat, azból újra gerenda lesz. Tehát ez nem egy végleges névváltozás, ez nem olyan, mint amiről tegnap beszéltünk, például, hogy a gyerke és a kos, a gida és a kecske. Tehát az nem fog visszaváltozni. Itt ez visszaváltozik, és ami visszaváltozik, vagy visszaváltozhat, az nem számít olyan névváltozásnak, ami miatt beálljon, nem egy olyan erős változás, ami miatt be kell, hogy álljon a tulajdonjogváltozás. Én azt kérdezi, hogy a Talmud, aha, és sinuja sem, se indik, hogy azért, hogy mi háve sinuj. Várjunk csak, akkor az a névváltozás, ami viszont nem fog már soha, vagy az a névváltozás, ami nem fog visszaváltozni, az nem számít, az változásnak számít? Akkor mondok ezzel szemben valamit. Mi van ezzel szemben? Bár egy cinoidemi karakciszasza, ást a cinoira. Vegyünk egy gerendát, amit korábban gerendának hívtak, és most csőnek hívják. Csővezetéknek hívják. Miről beszélünk? Régen nem voltak PVC csövek. Mit használtak csőnek? Az egyik lehetséges megoldás az volt, hogy fogtak egy nagy gerendát, a közepét kivágták, vagy kivájták, és az volt a cső, abba ment a víz. Most, hogy értsük a következő részt, egy kis kitérőt kell tennünk, és kénytelenek leszünk a táblát is ehhez igénybe venni. Úgyhogy... Oké. Tehát ugye van, ha van egy mikve. A mikve mitől mikve? Attól, hogy van benne, egy egybe gyűjtött helyen van esővíz. Ha az az esővíz, mennyi az az esővíz, ami ideális esetben van a mikvében? 40 szel. De tanultuk a múltkor, hogy 100 nagyjából 80 liter, tehát 300 nem 80 liter, 8 liter, rosszul mondtam, bocsánat. 320 liter. Oké? Okay. Most, hogyha van benne 320 liter víz, mi számít esővíznek? Azt számít esővíznek, ami természetes módon összegyűlt benne. Tehát esett az eső, és belefolyt a víz. Ha megvan benne a 40 szál víz, és én máim se uvim fejt vizet rakok bele, mi számít fejt víznek? Az, amit, amit összegyűjtöttem egy edényben. Ha egy edényben gyűjtött vizet teszek abba, akkor az nem gond. Tehetek bele bármennyit, mert már semmissé válik a vízben a fejt víz. Értitek? Bármennyit teszek bele, mindig semmissé válik. Így oldják meg a mikvét manapság, például a zsilipben, hogy valóban úgy néz ki a történet, hogy van egy medence alul, ami teli van esővízzel, és van egy medence fölül, amiben pedig cseréljük a normál vizet. Hiába teszel hozzá, és a két medence össze van nyitva, hiába teszel hozzá vizet a tetején, mivel az alsó medencében van több mint 40 szál víz, ezért ez nem zavar minket. Értitek? Ugyanúgy itt is, túl sokat töröltem. Tehát ugyanúgy itt is, hogyha van egy medencemben, van esővíz, és belefolyik még víz, nem gond. Tehát ha például csináltam egy csövet, és abból a csőből folyik bele víz, semmi gond. De ha nincs benne 40 szál víz, hanem csak 39 szál víz van benne, akkor ha belefolyik valamilyen mennyiségű nemes sővíz, akkor az már probléma. Oké? Okay? Mennyi folyik bele, mennyi nem, ez egy külön kérdés, de az már probléma. Eddig stimmel? Okay. A kérdés az az, hogy mi számít eszköznek? Ugye, mi számít fejt víznek? Ami edényben volt. Tehát akkor az előfeltétel, hogy egy edényről beszéljünk. Mi az az edény, amiben tárolni lehet a víz, amiben megáll a víz? De akkor ha mondjuk fogok egy gerendát, és abból csinálok egy öblöt, köszönöm. Akkor az eszköz? Az egy edény? Igen. Faedény is edény. De ha én beépítek egy gerendát valahova, és utána csinálok benne egy öblöt, akkor az nem edény. Miért? Az már egy építmény része. Például, ha egy építményben kiépítek egy ilyet, akkor az ugyancsak nem edény, mert az az építmény része. Az nem egy önálló valami. Most. Kérdés az az, hogyha én fogtam egy gerendát, és én azt beépítettem, és utána kivágytam az öblöt, akkor azt lehet használni. Az nem számít fejt víznek, az a víz, ami azon keresztül megy. De ha viszont először kivágytam, és utána építettem be, akkor az már ottják meg számít. Az már hogy tehát, hogyha először vágytam, és utána építettem be, akkor az már edénynek számít, és az azon keresztül jövő víz, az fejt víznek számít. És stimmt? Oké. Okay. Most nézzük, mit mond a Bright erről, és hogy ennek mi köze van ahhoz, amiről beszéltünk eddig. De tánya, cinna, és a hakaka, illeszöjfka, vaj, pojsz lesz a mikve. Brightában tanultuk, hogyha volt egy cső, ami tulajdonképpen egy gerenda, amit előbb kiváltál, és utána építetted be, akkor az a mikvét eltréflizheti, hogyha azon keresztül nyomsz be vizet a mikvébe. De hogyha előbb építetted be, és utána váltad ki, akkor az nem számít edénynek, és az építmény része, és ezért az nem teszi a mikvét tönkre. Most. Így a Márta sinúja sem milsza, így a finuk a baj, lőszöjjük, hakakai nem a lipaszel. Azt mondtam, hogy most, hogyha a névváltoztatás, különösen az olyan névváltoztatás, ami nem fog már megváltozni, ami nem fog visszaváltozni, ami nem olyan, mint a gerenda, plafon, újra gerenda, hanem olyasmi, mert már biztos, hogy ugyanazt a nevet fogja viselni. Az egy olyan hathatós változás, ami változásnak számít, akkor itt is, hiába előbb építetted be, és utána váltad ki, hogy hívják azt az elemet az építményben? Cső! Nem úgy hívják, hogy gerenda, úgy hívják, hogy cső. Akkor az azt figyelembe kéne venni, és azt kellene mondanunk, hogy az is tönkre teszi a mikvét. Ne, azt kellett volna, ha igazad lenne, hogy a névváltozás önmagában olyan jelentőségű, hogy például a lopás vagy a rablás esetén az tulajdonjog változtatást eredményez, akkor a mikvénél is az a cső, amit hiába előbb építette és utána alakítottál csővé, de ha cső a neve, akkor azt csőnek kéne tekintenünk, edénynek, ami a mikvét tönkre teszi. Világos mindenkinek? Azt mondja, a Talmud, Sajni, se iva, de midere banan hi. Azt mondja, Talmud, ne. Igazad van, de ne felejtsük el, hogy az egész szabály, hogy a csövön keresztül menő víz, az tönkreteszi a mikvét, ez valójában nem egy tórai törvény, hanem csak egy rabbinikus, és a rabbik nem akartak ilyen szigorúak lenni. Tehát, és ezért mondták azt, hogyha a csövet úgy hoztad létre, hogy előbb építetted be, és utána csináltál be a csövet, az akkor nem olyan nagy baj. Azt sem mondja, hogy ihachi, a filurésa, nami. Azt mondtam, hogy akkor, ha ennyire megengedőek voltak a bölcsek itt a fejtett víz kapcsán, akkor mi azok annak, hogy amikor előbb csináltál belőle a csövet, és akkor nem épít, és akkor épített, utána építetted be, akkor azt már pószelolják, az azt mondják, hogy a mikvét tönkre teszi. Szerintem úgy nagyon egyszerű. Haszam, ikatajresz ki a lab, betalus. Ha hénajtajresz ki a lab, betalus. Szerintem nagyon egyszerű azért, mert ott már edénynek nevezed még mielőtt beépítetted volna. Most még mielőtt beépítetted volna, még nem nevezted edénynek, mert akkor még csak gerendának nevezed, hiszen csak a beépítés után váljott ki a közepét. Oké. Okay. Megyünk tovább. Ha azt mondjuk, hogy a jius, ugye mit mondott Rabbi Yosef? A jius, a reményvesztés önmagában nem okoz tulajdonjogváltozást. Csak a esetleg a reményvesztés és a végleges névváltozás együtt. Oké? Okay? Ha ez így van, akkor hogyan magyarázza a következő brájtát? Nézvej, ha gánna vel gázlen vel ánasz. Azt mondja a Talmud, van egy brájt, ami következőt mondja, a tolvaj, a rabló, vagy a mafiózó. A mafiózóra nem tudom, van egy jobb szó. Az az ember, aki oda megy valaki, azt mondja, add el nekem a lakásod, és egy pisztollyal fenyegeti, hogy adja el neki a lakást. Füzet a lakásért, de rá kényszerít az eladásra. Most ezek, hogyha a ellopott dolgot a szentélynek felajánlják, hegdésen hegdes, akkor az érvényes felajánlás. Trumasson truma. Ha a trumát vesznek a termésből, amit elloptak, az a truma trumának számít. Maisresson maisre. Hogyha tizedet adnak az ellopott termésből, az is tizednek számít, és a lévitáknak kell odaadni. Mit látok ebből? Hogy nincs, nem nagyon lehet más magyarázat arra, hogy miért érvényesek ezek a felajánlások, mint hogy az ő tulajdonjoguk, hogy az adott dolog tulajdonjogi viszonya megváltozott, és feltétlenül a jius miatt, tehát a eredeti tulajdonos reményvesztése miatt, ez most már a tolvaj tulajdonának számít, és ezért a tolvaj, hogyha felajánlja, akkor a felajánlás érvényes. Ez szembe megy azzal, amit Rav Yosef mondott, Rav Yosef azt mondta, hogy a reményvesztés nem okoz tulajdonjogváltozást. Azt mondja a Talmud, Imri, hasza mikor sinulja sem? Szerintem, hogy várjál csak, de itt is nem csak reményvesztés van, hanem reményvesztés és névváltozás. Miért? Mert de még karatív lavahást a truma. Amikor mondjuk trumát ajánl föl a tolvaj az ellopott gyümölcsből. Ott megváltozott az egésznek a neve. Mert korábban tevel, még nem leadózott termésnek neveztük, most meg trumának nevezzük. Hegdes, mi karahulin, vásd a hegdes. Ugyanúgy, ha a szentélynek felajánl valamit, akkor az korábban profán jellegű volt, most meg hegdesnek nevezzük. Tehát itt is volt jius és névváltozás, tehát reményvesztés és névváltozás. Oké. Okay. Ez ugye egy nagyon speciális sinújjal kapcsolatos, egy speciális változással kapcsolatos kérdéskör volt. Most visszatérünk az alaphoz. Az alap az mi volt? Ha valaki ellop egy autót, és az autón változásokat csinál. Négykerekű autóból háromkerekű autót csinál. Öt ajtósból két ajtóst. Mit tudom én, változásokat csinál. Akkor a sinúj májsze a változtatás miatt a tulajdonjoga megváltozik az ellopott dolgnak, és nem az autót kell, hogy visszaadjon, hanem az autó értékét. Honnan tudjuk ezt? Ez az alap. Ugye, honnan tudjuk ezt? Ezt magát honnan tudjuk? Amrav Chizda, Amrav Yainasan, azt mondta Rav Chizda, Rav Yainasan nevében, mi nájn le sinusú kajne, honnan tudjuk azt, hogy a cselekvő változtatás az tulajdonjog változást eredményez. Se nem már vehé, si veszak zéla. Mert írva van a Tórában, és adja vissza az ellopott tárgyat. Ugye a mondat a következőképpen hangzik. Ha haja kiérta, és lesz, ha vétkezik az illető, beasám, és bűnkövetel, ha is veszek zélás, vagy gazál, akkor adja vissza az ellopott dolgot, amit ellopott. Akkor adja vissza az ellopott dolgot, amit ellopott. Miért kell hozzátenni, hogy amit ellopott? Eléget van azt mondani, hogy adja vissza az ellopott dolgot. Miért kell hozzátenni, hogy amit ellopott? Azt akar ezzel mondani a Talmud, már Talmud le, hogy más se gazál, imkén se gazál, jársz. Vim láv, damin be álmaba is lumi. Szóval Talmud ezért, mert azt akarja a Tóra mondani, hogyha az az ellopott dolog olyan, mint amilyen volt, amikor ellopta, akkor adja vissza az ellopott dolgot. De ha ez megváltozott közben, akkor ne az ellopott dolgot adja vissza, hanem pénzt adjon vissza. Azt mondtam, hogy várjunk csak. Akkor még egyszer, mi volt a mondat? És adja vissza az ellopott dolgot, amit ellopott. Erre azt mondta a Talmud, amit ellopott, ez egy fölösleges két szó, asher gazál, ebből mit látok, hogy akkor adja vissza az ellopott dolgot, hogyha az olyan, amilyen volt, amikor ellopta. De ha már nem olyan, akkor pénzt adjon helyette. Azt mondtam, hogy várjunk csak, van egy kis probléma. Háj asher gazál, mi baj nem jut egy gezel aviv? És én nem hiszem, hogy mással gezel aviv? Szerintem ezt a, amit ellopott, két szót, ezt egy másik helyen, egy másik törvénynek a következtetésére használtuk föl. Mi ez a másik törvény? Ha Schwarz ellopja Kohnnak a tevéjét, majd megkérdezik tőle, hogy mondjuk úgy lopja el, hogy rá volt bízva, és ő megeskült, hogy ellopták. Oké? De kiderült, hogy nem lopták-e, ő lopta el. Akkor mit kell csinálni? Ha utána jön, hogy megtértem, elnézést, bocsánatot kérek, akkor azt mondjuk neki, jó apukám, add vissza a tevét, még egy 20%-ot tegyél hozzá, büntiből, és hozzá még egy bűnáldozatot a hamis esküért. Ugye erről tanultunk tegnap. Oké. Mi van akkor, hogyha valakinek az apja lopott valamit? Az apja ellopott valamit, és meghalt. Vagy még tovább megyünk. Az apja ellopott valamit az előbb említett módon, megesküdött, hogy nem ő lopta el, valaki ellopta tőle, és meghalt. Hogy jön a fiú, aki örökli az apját, akkor ilyenkor mi van? Vissza kell adja azt, amit az apja ellopott, ugye? Volt itt egy teve a karámba, ami nem az apjáé, de ő megörökölte, vissza kell adja azt, amit az apja ellopott. Kell, hogy 20%-ot hozzá tegyem? Nem. Miért nem? Azt mondja, a Talmud erre utal az a szó, hogy amit ellopott. Azt kell visszaadja, amit ellopott, de nem többet. Tehát akkor ezt a két szót már felhasználtuk erre a törvényre. Azt mondja, a Talmud, oké, imkén nichtarach manve heisivez gzéloi, asher gazal lamali, lemichtav, smáj minna tárti. Talmud, jó, de ha csak ennyit akartam volna belőle tudni, akkor nem kellett volna azt mondja, hogy adja vissza a lopott tárgyat, amit ellopott, hanem mondhatta volna azt is, adja vissza az ellopott tárgyát. Csak a tárgyat, és nem többet, nem plusz 20%-ot. Hogy a Tóra mégsem így mondta, azt mondta, adja vissza az ellopott tárgyat, amit ellopott, akkor ebből azt látom, hogy mind a két dolgot lehet belőle tanulni. Az egyik az az, hogyha az apja lopását téríti meg, akkor csak azt kell visszaadja, amit ellopott, és nem a plusz 20%-ot. A másik dolog, amit tanulok belőle, az pedig az, hogy ha megváltoztatta az ellopott dolognak a minőségét, akkor nem az ellopott dolgot, hanem annak az értékét kell visszaadja. Ikad ámeri, amerev hizdam, rabbi einaszalmi, nájnesim, se einakaine. Van egy másik változata ennek az egész mondásnak, és ez szerint a változat szerint, rabbi einaszan éppen, hogy azon véleményem volt, hogy a változtatás, a dolog minőségek változtatása nem eredményez tulajdonjog változást, és ezért a eredeti dolgot kell visszaadni, akkor is, hogyha megváltoztattad a minőségét. És erre mondta azt, mint Nájle Sinó és Énökaine, mondta, honnan tudjuk azt, hogy nem eredményez tulajdonjog változtatást a Sinúj, és nem elve is, hogy összeg Zéla mi Kalmakai, mert a Tóra azt mondja, adja vissza Az ellopott dolgot. Ah, akkor mindenképp az ellopott dolgot adja vissza. A haxívás a gazá. Várj, de ott van utána, hogy amit ellopott. Ne. A humi bajle a gzélös a mőszif haimes, vagy én a mőszif haimes a gézel api. Igen, de ezt arra használjuk, hogy az azért van ott, hogy tudjuk, hogyha az apja tolvajlásáért áll, mondják, áll, áll jót, akkor csak a törzstőkét kell visszaadni, nem kell 20%-ot rátenni. Oké. Okay. Bár is a konszenzus az érkülönben az az, hogyha volt egy sinúj májszer, tehát egy cselekvés által változott a dolog minősége, akkor a ellopott dolog az övé lesz, és onnantól fogva pénzkártérítést kell adni, és nem magát a dolgot adja vissza. Oké, akkor most visszatérünk a jiushoz. A jius tehát az a reményvesztés. Amár Ulla, mi nájn le jius se inakain. Azt mondta Ulla, honnan tudjuk, hogy a szerinte a reményvesztés nem eredményez tulajdonjog változást. És nem már, vészem, gazul, vesz a piszeják, vesz a hajle, gazul, dumja, de piszeják, már piszeják, de lészlet a kanta, klál, áv, gazul, de lészlet a kanta. Le is na nifnéjus, le is na ach le jius. Szóval honnan tudjuk? Van a utolsó profétánk, Malachi, proféta, a népet fedi, és azt mondja, hát igen, hogy becsapját, megpróbáljátok becsapni Istent, és nézzétek meg, az áldozati állatok is, amiket hoztok, mindenféle ilyen drek állatokat hoztok, ilyen hibás állatokat, piszeák, mi az a piszeák? Sánta állatot, beteg állatot, lopottat. Mit látok ebből? Hogy egy mondatban és egy kategóriában említi az áldozatként méltatlanul hozott sánta és lopott állatot. Szóval ugyanúgy a sántának, mondja Ula, nem, azt nem lehet kijavítani. Szóval azt nem lehet nem sántálvá tenni. Ugyanúgy a lopott állatot nem lehet kijavítani. Az már nem alkalmas arra, hogy áldozati állat legyen. Ha igaz lenne az, hogy Júska innen, ha igaz lenne az, hogy a reményvesztéssel tulajdonjogváltozás van, akkor az eljöhetne egy olyan pillanat, amikor áldozati állatként lehet bemutatni, mert onnantól fogva tulajdonjogváltozás van. Abból, hogy a Malachiás mégis egy kategóriában említi ezt a kettőt, azt látom, mondja a Talmud, mondja Ula, hogy ahogy a sántállatnak nincs esélye áldozati állattá válni, úgy a lopott állatnak sincs. Tehát jius einokoine. A reményvesztés az nem eredményez tulajdonjogváltozást. Megyünk tovább. Rave amár, mert ha Rave szerint a következő mondatból tudjuk, hogy a reményvesztés nem eredményez tulajdonjogváltozást. Akkor bannai vel laja gazul. A Tóra azt mondja, és hozza meg áldozatát, az övét, de nem egy lopottat. Émász. Illém a lifniús psita. Miről van itt szó? A lopott állat mikor? Ha reményvesztés előtt, akkor persze, hogy nem hozhatja meg áldozatként, hiszen az nem az övé. Előláv lácharius. Akkor miről van szó reményvesztés után? És máj mina ius leikan is? És máj mina? És mégis mit mond a Tóra? Hogy hiába már reményvesztés után vagyunk, az állat továbbra sem az övé, tehát nem alkalmas arra, hogy áldozatként hozza. Ebből látom, hogy a reményvesztés nem eredményez tulajdonjogváltozást. Azt mondtam, hogy van Rave Uda, Amar de Gezel, Karben de Chavrei. Azt mondtam, hogy várjunk, tehát éppen tegnap tanultuk, hogy Rave úgy értelmezte ezt a mondatot, hogy az áldozatát, amit lopott, és nem amit lopott, az nem azt jelenti, hogy ellopott egy állatot, és azt most áldozatként akarne bemutatni, hanem ellopott egy olyan állatot, amit az előző tulajdonos már áldozatnak szánt. És erre mondja a Tóra, hogy azt nem lehet áldozatként bemutatni. Azt mondja, Talmud, Ibai, Seima, Hadrbe, akkor hogy lehet, hogy itt mást mondod? Az egyik lehetséges válasz, hogy visszalépett az előző mondásából. Ibai, Seima, Kadminájú, Ráv, Papa, Amra. A másik lehetséges magyarázat, hogy valójában az egyiket nem is ő mondta, hanem Ráv, Papa mondta. Ha jól emlékszem, Ráv, Papa az Rave tanítványa volt, És azért előfordul a Talmudban, hogy amikor a papa mondott valamit, és azt később idézték, akkor összekeveredtek, hogy ezt a papa a saját nevében mondta, vagy a mesterének a nevében mondta, és ezért állhat elő egy ilyen félreértés. Oké, akkor összefoglalva, mert most ezzel ezt az egész reményvesztés témát lezártuk, összefoglalva, ugye onnan indultunk, hogy vita volt Rába és Rav Jöjszöf között, és Rav Jöjszöf azt mondta, hogy a jius, a reményvesztés nem eredményez tulajdonjogváltozást, Rába pedig azt mondta, hogy az reményvesztés tulajdonjogváltozást okoz, és ennek a különböző variációit néztük, és végül hoztunk más véleményeket is, hogy a reményvesztés akkor most okoz tulajdonjogváltozást, vagy sem. Mi a halaká? A reményvesztés nem okoz tulajdonjogváltozást. De a Vyaisza véleményét fogadjuk el végeredménynek. Oké. Okay. És megyünk tovább a misna értelmezésében, és a misna a következőt mondta. Kedves barátaim, ahhoz, hogy értsük a következő részt, a Tórához kell nyúlnunk. Mózes második könyve 21-es fejezet 37-es mondat. 20-hányas? 1-es. 21-37. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt, 5 barmot fizessen egy ökörért, és 4 juhot egy bárányért. Mit tanít ez engem? Normális, vagy mire tanít ez? Normál esetben, ha valaki ellopott valamit, mindegy, hogy az egy állat, az egy tárgy, és lefülelték, akkor kétszerest kell fizessen. Visszaadja az eredetit, és még ráfizet még egyet. Ha közben eladta, nem tudom, mit csinált vele, megváltoztatta, stb., akkor az értékének a kétszeresét fizeti. Egy speciális szabály van az ökörrel és a juhha. Ha valaki, vagy bárány, a juh meg a bárány az ugyanaz? A báránya. A ökörnél és a báránynál, ha valaki ellopta, és utána eladta, vagy utána vagy utána levágta, akkor négyszeres vagy ötszörös kárt kell fizessen. Jól emlékszem, úgy van, hogy az ökörnél négyszeres, a juhnál ötszörös. Hogy miért? Rosszul mondtam? Igen, azt írja ott? Ja, hülye vagyok, maga a mondat mondja, az ökörnél ötszörös, és a juhnál négyszeres. Oké, bocsánat. A Tóra maga mondja, bocsánat. Oké. Okay. Hogy miért, arra vissza fogunk térni majd később a Talmudban. De most azt nézzük, hogy ötszörös és négyszeres. A kérdés az az, hogy ez a szabály, ez itt, mint sokszor másutt, hiába ökörről és bárányról szól, esetleg kiterjeszthetően más haszonállatra is. Tehát, hogy akkor mondhatnánk azt, hogy ellopta a tevéjét, ellopta a kutyáját, ellopta a nem tudom miért. Ugyanígy, hogyha eladta, mire vissza kéne szolgáltatnia, vagy megölte, akkor négyszeres vagy ötszörös kárt fizessen. Vagy azt mondom, hogy ez egy olyan szabály, amit csak kifejezetten az ökörre vagy a bárányra vonatkozik. Hogy értsük, hogy a Tórában gyakran van olyan, hogy a Tóra egy konkrét dologról beszél, de azt a konkrét dolgot az összes azon konkrét dologhoz hasonló dologra is kiterjesztjük. Mi az a példa, amit tanultunk egy-két hete? Tóra például azt mondja a szombati munkatilalom kapcsán, ne dolgozz sem te, sem családod, fiai, családnéped, sem barmod, sem szolgád, sem ökröd. Nem csak azt mondja, hogy csak az ökrödet nem dolgoztathatod, Semmilyen haszonállatodat nem dolgozhatod. Hiába a Tórában csak ökör, itt ökör szerepel, az mindenre vonatkozik. Akkor esetleg itt is lehetne mondani, hogy lehet, hogy itt csak az ökör meg a lyuk szerepel, de ez még minden haszonállatra vonatkozik. Honnan tudom, hogy ez nincs így? És ez csak az ökörre és a lyukra vonatkozik. Ez lesz a mostani téma. És stimmt fále? Azt mondja, azt mondta Misna, mit ezt a slumjában, ha Misna holó? Bámáj. Azt mondta, hogy miért csak az ökörre és a lyukra vonatkoztatjuk ezt? Miért nem terjesztjük ki? Ahogy sok esetben egy konkrét tórai szöveget kiterjesztünk az ahhoz hasonlóra is. Nélev sej, sej, mi sábesz. Mál állen hájve a évkőjöjtszöbe. Afkán hájve a évkőjöjtszöbe. Ugyanúgy a szombat törvényénél hiába a tóra csak azt mondja, hogy az ökröt pihenjen szombaton. Hát azt mondjuk, hogy ez vonatkozik az összes állatra, az összes vadra, az összes madárra, ugyanúgy, ami a te tulajdonodban van. Itt is ugyanezt kéne mondanunk. Amer rav, amer kras, sajvesz, nép, ami. Sajvesz, én, midiak, linél, laj. Azt mondta erre, rav, tudod miért? Mert a szövegben kétszer szerepel az ökör és a juh. Ökör és a juh. Megint a táblát igénybe vesszük. Tehát, hogy szól a szöveg? Ha valaki ökröt vagy bárányt lop,
és levágja,
vagy eladja, vagy eladja azt. Öt barmot fizessen egy ökör miatt, vagy helyett, és négy juhot, négy bárányt fizessen itt nincs a fizessen szó. És négy bárányt a bárány helyett. Most, a helyzet az az, hogy itt azt mondja Rave. A sojr vesze, sojr, ez ugye a sojr, az ökör az a sojr, a sze az a bárány. A sojr vesze az legalább egyszer fölöslegesen van. Mert miért mondja? Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt, öt barmot fizessen az öp. Egy ökör helyett, és négy bárányt a bárány helyett. Most valamely, vagy a négyszögvel körbe rajzolt, vagy a körrel körbe rajzolt ökör bárány, az fölösleges. Mit tanulok ebből? Azt mondja Rave, hogy mivel itt van egy fölösleges ismétlés, ezért azt akarja mondani, hogy ez a szabály csak az ökörre és csak a bárányra vonatkozik. Ezért mondja a Tóra duplán. Úgy is tímt? Amen rave, amen krasz, sejvesz, nép, amen. Mert kétszer mondja, hogy ökör, bárány, sejvesz, in, Midiach linilaj, ez arra mutat, hogy az ökör és a bárány az igen, más nem. A Imri, Heimiyata, nézzük meg ezt jobban, melyik a fölösleges? A négyszöggel körbevett, vagy a körrel körberajzolt? Ökörbárány, ökörbárány. Ilém a sejveszeide szeifa, miyata. Ha azt mondanám, hogy a végén, tehát a mondat másik felében szereplő körrel körberajzolt ökörbárány, ökörbáránya, fölösleges, de nincs tevrek manak, így nem se össze, ez vakajom a harai, ha mi se vakajom sám tártam, álbacajom tártam. És akkor hogyan kellett volna, hogy a Tóra írja a szöveget? Úgy kellett volna írni. Ha valaki ellop egy ökröt vagy bárányt, és levágja vagy eladja, öt ökröt fizessen helyette, és öt bárányt fizessen helyette. Ah, Ikaszom Rachmana, aki. Ha ve a minapa is tudom, hogy tisztel a kolachád, vachád. Várj, de akkor így lenne, akkor tévesen azt gondolhatnám, hogy mindig öt bárányt és négy öt ökröt és négy bárányt. Ma elloptam egy ökröt, akkor fizessek helyette öt ökröt, négy ökröt és öt bárányt. Szóval mindig kilencet kellene fizetni. A hitei maxív tachtov. De hát tachtov miáter. Jó, de erre lehetne azt mondani, nem, mert mindig ott van a helyett szó. Helyette. Négy ökröt fizessen helyette, négy bárányt fizessen, öt ökröt. Négy ökröt fizessen helyette, öt bárányt fizessen helyette. Akkor azt tudnám, hogy mindig nem kell mind a, nem egy helyet kell mind a kettőből, tehát négyet és ötöt, hanem az egyik helyet négyet, a másik helyet ötöt. Azt mondja, ne. Tachdov, ahumi bajlele drasra akhina, nem, mert az egyik helyette, azt már valami másra használom. Mi ez a más? De tányi aholgálom sajve mani, és sám tachdov ne gidin. Talmudlaim már tachdov. Van egy brájt, amik azt mondja, hogy ha valaki ellopott egy ökröt, akkor azt gondolnám, hogy esetleg, ha ökörrel akar fizetni helyette, akkor azt adhat egy, ellopott egy kövér ökröt, és ő fizet egy sovány ökörrel. Ezért mondja újra, hogy helyette, hogy hangsúlyozza, ne, az ugyanolyan kell, hogy legyen. Tehát akkor ez a helyette, ez nem elég ahhoz, hogy tudjam, hogy nem kilencet kell fizetni. Oké, azt mondtam, jó, akkor adjuk. Sőve szedere is, ami jutott. Akkor inkább mondjuk azt, hogy a négyszöggel körbevett, körberajzolt ökör bárány az, ami fölösleges a mondatban. A mondat eleje szereplő. És hogy hangozna? Nichtam Rachmana, a Tóra úgy írhatta volna a szöveget. Kiignam isütva, hogy maharaj, ha lopott egy férfi, és levágta, vagy eladta, öt ökröt fizessen az ökör helyett, négy bárányt fizessen a bárány helyett. Ha, Nichtam Rachmana, aki. Ha van minna, add the ganif tré, hogy tavak lejú. Azt nem, mert ha ezt írtam volna, akkor azt hittem volna, hogy csak akkor kell ezt a sokszoros fizetést csinálni, ötszörös, meg négyszeres, hogyha mind a két dolgot lopott. Lopott ezt is, lopott azt is. Ha loptál egy bárányt és egy ökröt, akkor az ökör helyett négyet, a bárány helyett ötöt fizes. Ami nyilván egy téves következtetés lenne. Azt mondja, hogy ezt nem hihetted volna. Utvachaik szív. Lechád? Ezt nem hihetnéd, mert a szövegben az áll, és levágta egyes számban. Tehát nem hihetnéd azt, hogy mind a kettőt el kell lopnod és levágnod. Ah, oké. Okay. Add a ganiv travájum, de ima add a ganiv travájum, umizabin leju. Jó, akkor azt hihetem volna, hogyha mind a kettőt eladtad. Na, azt sem hihetned. Umachlaik szív, mert azon írva, hogy is eladta. Lechád, csak az egyiket. De ima hava mina add a ganiv trej utvachachád, umizabin chád. Jó, de akkor mondhattuk volna azt, hogy csak akkor lennék köteles, hogyha kettőt elloptam, egy ökröt meg egy bárányt, és hogyha az egyiket levágtam, vagy eladtam, vagy a másikat levágtam, vagy eladtam, akkor kell fizetnem négyszerest, vagy ötszöröst. De ha nem loptam kettőt, akkor nem. Szóval ez se. Oly machrökszív. Ez se gondolhatnád, mert ott van a vagy szó. Vákáte áve minne áde ganivtra vájú, tave chádum, sájér chádum, zábén chádum, sájér chádum. Akkor még mindig gondolhattam volna azt, hogy csak akkor vagyok köteles, hogyha kettőt loptam, és levágtam az egyiket, de a másikat meghagytam, vagy eladtam a másikat, és az egyiket, és a másikat meghagytam. Jó, oké, akkor hagyjuk. El a Shai the Seifa. Mondjuk inkább azt, hogy tényleg akkor a mondat végén szereplő Shai the Se. A végén szereplő... nem. Bocsánat. El a Shai the Seifa, the Sederesha, me játér. Akkor mondjuk azt, hogy úgy kell értelmezni, amit Rave mond, hogy Shai the Seifa, the Sederesha. Hogy a mondat végén szereplő ökör, és az elején szereplő bárány. Tehát ez az, ami fölösleges. Akkor próbáljuk meg ezek nélkül elolvasni a mondatot. Akkor a mondat úgy hangozna. De nichtav rachmana, ki ignav issajl utvachaj, ha egy férfi ellop egy ökröt, és levágta, vagy eladta, ötszöröst fizessen, öt ökröt fizessen helyette, és négy bárányt fizessen a bárány helyett. És ebből minden félreértést tudhattam volna. Tehát úgy nézett fel neki, ha valaki ökröt lop és levágja, vagy eladja azt, öt barmot fizessen egy, fizessen helyette, és négy bárányt a bárány helyett. És így akkor mindent tudtam volna. Tudtam volna, hogy azt is, hogy tehát nem lett volna olyan félreértés, hogy, csak, hogy ezek össze vannak kötve egymáshoz. Csak akkor kell fizetnem négyszeresre, ötszörös, hogyha mind a kettőt elloptam, vagy ha mind a kettőt levágtam, vagy ha mind a kettőt eladtam, minden jó lenne. Tehát így valóban az egyik bárány és az egyik ökör szó az fölösleges. Miért van mégis ott, hogy arra tanítson engem? Smáj mina sejvesze in midjach lini loj. Hogy arra tanítson engem, hogy valóban ez a speciális szabály, ez csak az ökörre és a bárányra vonatkozik, de semmi másra nem. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk a leges legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra.